Franny Langtont, a hajdan rabszolgasorban élő cselédet bíróság elé állítják, szörnyű tett elkövetésével vádolják. Sorjáznak a terhelő tanúvallomások, melyekben Franny csábítóként, boszorkányként, mesteri cselszövőként és szajhaként jelenik meg. A nő azonban azt állítja, hiába múlik rajta az élete, képtelen felidézni, mi történt azon a végzetes éjszakán. Van viszont valami, amit el tud mondani, saját kiszolgáltatott és hányattatott életének történetét, amely egy jamaikai ültetvényen kezdődött, ahol gazdája, a velejéig romlott tudós, szörnyű kísérleteiben segédkezett. Sarah Collins Franny Langton vallomásai című letehetetlen regényéről Gyurica Eszterrel, a Libri kiadó vezetőjével beszélgetünk.
A tavaly év januárjában kezdtem el vele foglalkozni. Mindig olyan könyveket keresek, ugye a munkámhoz kapcsolódóan, aminek a története valamiért érdekes, és különösen szeretem az olyan sztorikat, ahol női elbeszélő van, és női szempontok érvényesülnek, mert azt gondolom, hogy ez még mindig az újdonság erejével hat.
De azért ez elég rendhagyó módon foglalkozik női kérdésekkel.
Igen, több szempontból ilyen kuriózumnak számít. Ugye eleve az, hogy női elbeszélő van, és egy olyan történelmi korban, amikor a nőknek még annyira sem volt hangjuk, mint amennyire ma van. És tulajdonképpen szerintem a könyv központi kérdése az ez, hogy elmondhatom-e én a saját történetemet a saját szavaimmal. Tehát jogom van-e, hatalmamban áll-e elmondani azt, ami velem történik úgy, ahogy én látom. Én ebben láttam ennek a regénynek az erejét, hogy az első pillanattól kezdve, amikor megszólal az elbeszélő, a Franny Langton, így gyakorlatilag beszippantja az olvasót.
Milyen problémák sűrűsödnek bele ebbe a történetbe? Mert az egy dolog, hogy ő nő, ráadásul egy meglehetősen olvasott nő, okos, tájékozott, de hát még néhány dologgal terhelt az ő élete. Egy kicsit beszéljünk erről.
Hát nagyon izgalmas karakter. Tehát egyrészt nő, ugye a 19. század elején járunk, tehát az 1810-es, 20-as, 30-as évek környékén, két helyszínen is. Tehát Franny Langton nő, másrészt pedig ugye egy rabszolga, illetve egy egykori rabszolga. Ez is egy ilyen nagyon érdekes átmeneti időszak, amikor Angliában már eltörölték a rabszolgaságot, de tulajdonképpen ezzel nem oldották meg egyáltalán a rabszolgák helyzetét. Tehát nő rabszolga, még különlegesebbé teszi az ő helyzetét, hogy egy szerelmi viszonyba bonyolódik, és ez a szerelmi viszony sem egy hétköznapi szerelmi viszony. Ezen kívül pedig az is érdekes, hogy nem egyszerűen csak fekete bőrű, hanem egy mulatt lány. Úgyhogy ezek mindegyike már egy nagyon izgalmas perspektívát vett fel a történetben. Ahogy az előbb is mondtam, szerintem az egésznek az a lényege, hogy a hatalom köré csoportosítható az összes probléma, ami felmerül ebben a regényben. Tehát kinek áll hatalmában, hogy a másikról dönthessen, lásd rabszolgaság, kinek áll hatalmában, hogy nyilvánosan megszólalhasson, úgyhogy az ő hangja eljusson a nagy közönséghez. Zárójel, ez manapság kevéssé egyértelmű számunkra, amikor annyira könnyen tud mindenki kommunikálni kifelé, de abban az időben, és ez az egyik ilyen kulcs problémája ennek a kötetnek is, hogy abban az időben nyomtatásba látni a szavainkat, tehát könyvet kiadni, vagy a gondolatainkat írott formában megjeleníteni, ez egy óriási hatalom volt, és nagyon-nagyon kevesek kiváltsága.
Azért az fontos, hogy milyen helyzetben kezd elő írni, mert az, hogy ő ír, az nagyon érdekes, lehet azt mondani, hogy delíriumban megjelenik. Viszont itt ugye már egy kész helyzetet kapunk, egy keretet tulajdonképpen ebben a regényben, hogy ő az emlékiratait írja le.
A sztori nagyon izgalmas, hiszen azzal indul, hogy megvádolják egy kettős gyilkossággal Franny Langtont, aki a bírósági ítéletét, a bírósági tárgyalását várja. A könyv utolsó harmadában egyébként részletesen be is mutatja a szerző azt, hogy ez hogy zajlik ebben az időben. Ez azért is érdekes, mert a szerző Sarah Collins eredetileg ügyvéd, és azt hiszem 15 évig vagy még tovább praktizált ügyvédként, tehát nagyon jól ismeri ezt a világot, és nagyon alapos kutatásokat végzett azzal kapcsolatban, hogy ez hogy zajlott a 19. század elején egy ilyen tárgyalás. Láttam vele egy interjút, amiben elmondta, hogy egyébként egy megtörtént, részben megtörtént esetet épített bele a bírói tárgyalás sztoriába, hogy a védőügyvédnek próbálja Franny Langtont felmentetni. Az a taktika, az valóban egy valós eseményhez köthető. Szóval így találkozunk vele, és végül is ez a rejtély, hogy pontosan mi történt azon az éjszakán, aminek a másnapján két holttestet találtak egy házban, konkrétan a Fanny Langton gazdáját, akinél ugye cselédként dolgozott ő, és a gazdának a feleségét. Tehát ez végig ott lebeg az írás mögött, és ez mint egy ilyen megoldásra váró rejtély hömpölyög előttünk, hogy pontosan hogyan haltak meg ők, és mi az ő halálukban a Fanny Langton szerepe.
Fontos lenne az ő jamaikai életéről beszélni, amikor egy cukornádültetvényen élt még, és házi néger volt, vagy legalábbis annak szánták, aztán két férfinak köszönhetően megváltozott az élete, talán vesztére is. Ugye azt mondtad, hogy Londonban, vagy hát Angliában már nem volt rabszolgaság, már egy új korszak kezdődött, de hát ahonnan ő jött, ott még nem.
A regény első részében Jamaikában vagyunk, ahol a Fanny Langton a cukornádültetvény tulajdonos háztartásában segítkezik. Egy viszonylag kiemelt státusza van, mert azt hiszem Masszának hívják a John Langton nevű szereplőt, aki ugye az ő gazdája, tehát az ő feleségének egy ilyen házi szolgája. És tulajdonképpen ez a nő, ez a Miss Bell, a nevű nő az, aki megtanítja őt olvasni, és tulajdonképpen ezzel megpecsételi a sorsát, hiszen emiatt történhet mindaz később Fanny Langtonnal, ami történik. Ezen kívül, ami még ezen a cukornád ültetvényen zajlik, és egy nagyon bajoslatú dolog, hogy a gazda mindenféle tudományos kísérleteket végez, ami a feketék és a fehérek közti biológiai különbségekkel kapcsolatos, és ez végig ugyanúgy, ahogy a gyilkosság a kapcsolatos kérdések, végig ez is így nagyon ügyesen és nagyon jó írói eszközökkel el van mosva, hogy pontosan ez mit jelentett, és milyen szörnyűségek történtek kísérletek közben. Aztán a végére persze magyarázatot kapunk, és megtudjuk, hogy pontosan ez mit jelentett.
Annyi titok van ebben a regényben, akár cselekedet, akár gondolat, akár csak az, hogy az emberek bizonyos dolgokhoz hogyan viszonyulnak valójában, és mit mutatnak. És az érdekes, hogy néha úgy bukkannak föl ezek a titkok, vagy úgy fejtődnek föl, hogy észre se vesszük, csak így elhinti.
Egy rendkívül ügyes íróval van dolgunk, aki nagyon biztos kézzel vezeti az olvasót, és néha vezeti meg az olvasót. Ugye én most már többször olvastam a könyvet, részben így az interjúra készülve is, és nyilván így még érdekesebb több egyszeri olvasásra látni, ahogy így ezek a kis nyomok el vannak hintve, és aztán a végén összeáll az egész egy teljesen értelmezhető kép, és tulajdonképpen minden titokra fény derül. Még azt szerettem volna mondani, visszatérve ugye a jamaikai rész után következik a londoni rész, és amit mondtál, hogy Jamaikában még rabszolga, de amikor átutaznak a Szigetországba, akkor már nem rabszolgaként érkezik meg Fanny, és cseléd is lesz. De számomra egyébként ez is egy nagyon érdekes ilyen vonulat ennek a regénynek, az a társadalomrajz, amit ad, hogy tulajdonképpen valójában nincs nagy különbség a rabszolgaság és a cselédség között. Engem például az a jelenet ragadott meg, ahogy például megbüntetik a Fannyt, amikor már nem rabszolga, hanem cseléd és szabad ember. Azzal büntetik meg, ugye, hogy leforrázzák a kezét. Tehát, hogy annak ellenére, hogy már nincs rabszolgaság, mégis a cselédek sorsa, ez az alacsonyabb társadalmi osztálynak a sorsa, az egy nagyon nehéz és kiszolgáltatott sors.
Engem meg az érdekelt nagyon, ahogyan a külvilág, ahogyan a fehérek reagáltak a rabszolgaság eltörlése után az ő megjelenésükre, az ő létükre, akár egy bordélyházban, akár az utcán, akár háznál, vagy ha véletlenül valamelyik sikeres lett. Szóval az a fajta ellentmondás, hogy még működnek a régi reflexek, de már akkor le vagyok jó ember, ha mást gondolok, de közben nem tudok úgy viselkedni, hogy én elfogadom őket, vagy teljes értékű emberként kezelem őket. Szóval olyan bonyolult volt ez a korszak ilyen szempontból, és ezt nagyon-nagyon pontosan mutatja, nem?
Igen, hát az kiderül a többi szereplő is részben, a Fanny Langton sorsából is, hogy a rabszolgaság eltörlésével az egykori rabszolgákra igazából három lehetséges út várt. Az egyik az, hogy cselédnek álltak, és tulajdonképpen ugyanúgy egy kiszolgáltatott helyzetben élték le az életüket. A másik, hogy prostituáltnak álltak, ami szintén ugye egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzet. A férfiak számára meg mondjuk azt, hogy valahogy így a testi erejükkel kerestek pénzt. Tehát itt is van egy szereplő, ugye, aki ilyen boxoló lesz. Most ami számomra még hihetetlenül izgalmassá tette a könyvet, hogy rengeteg irodalmi mű kerül elő. Pont azért, mert ugye Fanny Langton olvas és ír, és olyan könyveket olvas, amik egyáltalán nem kéne az ő ebben az időszakban, nem kerülhetnének egy rabszolga vagy egy cseléd kezébe. És számomra az is lenyűgöző, hogy ezekkel a könyvekkel, anélkül, hogy így nagyon az olvasó szájába rágná a szerző, hogy ezek a regények, ezek a könyvek miért fontosak, tulajdonképpen az egész mű hátterét adó ilyen kérdéskört így megágyazza. Tehát milyen könyvek kerülnek elő? Ez például a Moll Flanders többször előkerült, aztán az Elveszett paradicsom, a Candide, a Frankenstein, tehát hogy mindegyik regény hihetetlenül jó érzékkel adagolva a megfelelő pillanatban kerül bele a regénybe.
Az is jellemző azért, hogy van az a pillanat, amikor olvasni kezd, rajta kapják, és meg kell enni a könyvlapjait. Vagy van, amikor bevarja a ruhájába az elcsent Candidot, jobban érzi magát egyszerűen attól, ha közelében van ez a könyv.
Így van, vagy az, hogy az élete egy pontján, amit például a londoni gazellnek a felesége, a Madame olvas, hogy az Elveszett paradicsom az az egyik legkedvesebb könyve, tehát hogy igen, ezek mind újabb és újabb rétegekre mutatnak rá ebben a könyvben. Anélkül, hogy így akár a bennük rejlő filozófiával, akár bármivel így terhelni az olvasót a szerző.
Hát és micsoda fricska, hogy paradicsomnak hívja Langton az ő otthonukat Jamaikában.
Aha. Vagy az, hogy a Moll Flanders előkerül, aztán később a Fanny Langton életében is lesz egy olyan időszak, amikor így a prostitúció az élete részévé válik, vagy az, hogy a Frankenstein előkerül, ugye az emberkísérletek. Szóval ezek nagyon jó érzékkel szövegbe emelt művek.
A Madame-ot említetted, és hát nem csak a rabszolganők helyzete van itt fókuszban, hanem nagyon sok mindent megtudunk, hogy mondjuk általában egy nő, egy fehér asszony is, akár tehetős, akár nem, miféle kiszolgáltatottságban élte a hétköznapjait.
Az ő karaktere kapcsán nekem a legjobban azt tetszett, amikor egy ilyen delíriumban felírja a szobájának a falára, talán piszkavassal, hogy légy független nő, és hogy itt van ez a tehetséges és különc asszony, aki azzal botránkoztatta meg így a kortársakat, hogy férfi ruhában járt, és hogy hiába egy sokkal jobb, több lehetősége rendelkező társadalmi réteghez tartozik, ő is gyakorlatilag ugyanúgy a férfiak uralt a társadalom fogja, mint ahogy mondjuk a Fanny Langton. És hogy mennyire fontos az ő számára is, tehát nyilván nem véletlen a két szereplő közötti vonzalom, a szabadság, a függetlenség. És egyébként ő is, amivel az írásról is beszéltünk, ugye a Madame is többször elkezd írni a könyvben, és többször felmerül az a probléma, hogy hiába ír bármit, hogyha nem kerül kiadásra, ha nem publikálják, ha nem találnak neki kiadót, akkor tulajdonképpen a hangja elveszik. Tehát az írás, mint hatalom, az szerintem egy ilyen kulcskérdés ebben a legényben.
Szerintem érdemes lenne még arról beszélni, hogy milyen Fanny személyisége.
Ő egy abszolút renitens figura, aki mindig minden szempontból kilógott és kilóg a sorból. Nagyon öntörvényű, kíváncsi, ugye nem véletlen, tehát hogyha nem lenne kíváncsi, akkor nem kezdene érdeklődni a könyvek, az olvasás a betűk iránt. És ezen kívül ilyen nagyon szókimondó, ezzel csorolja magát többször bajba. És hát nem tudjuk elkerülni, hogy ne jusson eszünkbe Jane Eyre, akinek a karaktere azért nagyon sokban hasonlít rá. Egyébként szerintem ezt valahol a Sarah Collins is nyilatkozta, hogy nagyon sok inspirációt merített a Jane Eyre-ből. De hát igen, szóval ő a Fanny Langton nyilván az eleve elrendeltetettség ellen küzd, és akkor itt kapcsolnék vissza, hogy tényleg nem véletlenül vannak beleépítve a szövegbe olyan könyvek, mint az Elveszett paradicsom, aminek szintén az egyik ilyen kulcskérdése, hogy a szabadság és az eleve elrendeltetettség, vagy a Moll Flanders, akinek az életútja ugyanúgy, ahogy a Fanny Langtoné a születési pillanatában elrendeltetett, és valamire predesztinálja. Tehát, hogy nem véletlenül kerülnek elő pont ezek a regények, és nem véletlen, hogy ezekkel a regényekkel találkozik a Fanny Langton.
Gondolkodtam rajta, hogy mondjuk egy férfi olvasó mit szólna ehhez. Ösztön lényeknek és hatalomvágyuknak, és meglehetősen elveszettnek ábrázolja a férfiakat.
Hát igen, nekem még most, hogy újra olvastam, az a rész nagyon tetszett, amikor ugye a John Langton, aki a jamaikai ültetvényen élet és halál ura, és gyakorlatilag tárgyként bánik a rabszolgáival, és tényleg a mindenek felett uralkodó lény, hogy áthajóznak Angliában, és hirtelen így észreveszi a Fanny Langton, hogy valójában itt már egy senki. Tehát a társadalmi ranglétrán egy sokkal alacsonyabb helyet elfoglaló valakivé válik.
Ami eszembe jutott, szinte érezni a kikötőben azt, amit Fanny érez. Ugye Jamaikában az ottani úrnője folyamatosan az időjárásra panaszkodik, és ott nagyon izgalmas, ahogyan le van írva a természet, az a közeg, ahogyan ők élnek, és a londoni sötétség, a nyírkosság, a hideg, a sápat emberek.
Nagyon jól festi le azt az atmoszférát, azt a hangulatot, ami akár egy ilyen cukornád ültetvényen, akár egy ilyen londoni úri háznál kialakulhatott, azokat a viszonyrendszereket, amikben az embereknek élniük kellett, ahogy ezeket a viszonyrendszereket a Fanny Langton feltérképezi, és miután tanulmányozta őket, megpróbálja széttörni ezeket a kereteket, és az is számomra nagyon érdekes volt, hogy a többi szereplő próbálja visszatartani ettől. Tehát például a londoni úriházban azt hiszem Prue-nak hívják azt a cselédlányt, aki először így kvázi barátnője lesz, és próbálja Fannyt eligazítani ebben az új világban.
Hát, hogy húzza meg magát, és ne próbáljon másként viselkedni. Azon gondolkodtam most, hogy mikor szabad Fanny, és leginkább akkor, amikor bódult. És mint hogyha a Madame is csak akkor.
Szerintem ez látszott szabadság. Én ezekben a jelenetekben inkább azt láttam, hogy tulajdonképpen ez inkább csak aláhúzza számomra azt, hogy nem szabadok. Tehát, hogy csak egy ilyen képzelt világban lehet a Fanny szabad, azt hiszem van egy ilyen többször visszatérő képzelgése, vagy fantáziája, hogy ő hogyan szeretne élni. És talán abban a néhány percben, amikor ezt így a saját képzeletében megteremti, talán akkor a legszabadabb.
Az ópiumtól bódultak, tehát mindkettők rászokik, lényegében függők lesznek.
Igen, abszolút ópiumfüggő válnak mindketten, így van. Szerintem rámutat erre az ellentmondás pont ezért. Talán az a szabadság adatik meg neki, és talán azt gondolom, hogy ez ennek a regénynek az üzenete, tehát az, hogy mi olvassuk Fanny Langton vallomásait, itt testesül meg tulajdonképpen a szabadság, tehát így győzedelmeskedik, hogy az a cél, hogy a saját történetét saját hangon elmondhatta, így győzi le tulajdonképpen azokat a társadalmi kereteket és korlátokat, amiket egyébként az életében nem tudott. Tehát, hogy én valahogy inkább ezt tekinteném így a szabadság elérésének. És nekem az is nagyon tetszik, hogy ez a címe a könyvnek, hogy Fanny Langton vallomásai, tehát, hogy valaki, akinek neve van, és ez a név, ez a címbe bekerülhet. Számomra ezért fantasztikus ez a könyv, mert minél többször olvasom, annál több ilyen tudatos szerzői fogással jövök rá. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő regénye. Nagyon szimpatikus maga az írón is egyébként. Ez az első regénye, és 40 éves elmúlt, amikor elkezdett írással foglalkozni. Tehát addig ügyvédként dolgozott. Úgyhogy ez egy ilyen hihetetlen teljesítmény szerintem. Megnyerte a Costa díj legjobb első könyvnek járó díját. Tehát, hogy tényleg értékelik szakmailag is ezt a könyvet.
Gyurica Eszterrel, a Libri kiadó vezetőjével beszélgettünk Sara Collins Fanny Langton vallomásai című kiváló regényéről. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Csatlakozzanak hozzám a Facebookon, és hallgassák itt minden nap a könyvajánlóimat.